a mai témánk a testképzavar. Egy kicsit ebbe mentünk bele. Szerintünk ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell, mert hogy az utóbbi időben ez eléggé felütötte a fejét. Első körben mi beszélgettünk róla, de most egy nagyon szuper segítségünk lesz. A vonalban itt van már velünk dr. Szalai Tamás, tanácsadó, valamint szakpszichológus. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, itt vagyok, igen!
Doktor úr, nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy ez az utóbbi időben egy eléggé elterjedt betegség?
Eléggé elterjedt, egyből kettés mondanám a kérdést, azt szokták mondani, hogy az, hogy valaki a testével elégedetlen, az önmagában nem jelent a vagy betegséget, viszont ez is nagyon sok mindennek a melegágya. Vannak olyan vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy a nőknek akár 60%-a kétharmada élete végéig valamilyen szempontból elégedetlen a testével, és hát a férfiakat is nagyon gyakran sújtja különböző testterületekkel, testi jellemzőkkel kapcsolatos elégedetlenség. Viszont nagyon-nagyon gyakori az az eset is, amikor kifejezetten a testi élményünk, tehát gyakorlatilag a testtel kapcsolatos élmények, információknak a feldolgozása, az valamilyen zavart, mert ugye ezt így testképzavarnak, és ez sajnos ez is nagyon-nagyon gyakori klasszikus evészavarokban, anorexiában, bulimiában, ott ugye gyakorlatilag az evés a testképzavart szolgálja ki, és hát vannak önálló testképzavar formák is, mint az izomdiszmorfia, amikor valakinek testedzés függőség mellett anabolikus szteroid használata van, kifejezetten izmos erőteljes szálkás akar lenni, és mindig soványnak éri meg magát, illetve anorexiának is nevezni, és hát van úgynevezett ilyen testdiszmorfiai zavar is, amikor az ember arról van meggyőződve, hogy bármilyen testi hiba ellenére van valamelyik testi tulajdonságával valami fajta elfogadhatatlanság. Tehát például mondjuk azt hiszi, hogy az orra az rettenetes szörnyű, és ez a dolog, ez az életminőségét is kifejezetten lerontja. Tehát hogy el lehet különíteni, azt szokták mondani a pszichológusok, szubklinikai szintet, tehát amikor elégedetlenség van, befolyásol minket, de nem beszélünk zavarról, és olyan eseteket, amikor hát nagy mértékben fölborítja az életvitelünket, a táplálkozásunkat, a kapcsolatainkat, és hát önmagában például mondjuk az öngyilkosságnak, vagy egyéb ilyen rizikó magatartásoknak a veszélyét is növeli, kifejezetten olyan eseteket, amikor valóban testképzavarról beszélünk, ez tényleg lehet, ahogyan így az előbb fogalmaztak, betegségnek mondani. Ezzel azt figyelem, hogy nagyon vegyesen állnak hozzá, hogy mondjam, a szakmában is, meg a kliensek is. Én azért mondom azt, hogy inkább érdemes talán így kimondani nyíltan, hogy ez egyfajta betegség, vagy még inkább zavar, hogy a pszichés zavaroknál, pszichiátriai zavaroknál inkább ezt az utóbbi szót használjuk, mert hát el kell tudni különíteni az embertől saját magától, tehát hogy pont nem ugye az, aki ettől szenved, nem az a hibás, hanem gyakorlatilag ezt el kell különíteni, mint a kognitív működésben, a gondolkodási működésben, személyiség működésben lévő kis önálló egységet, és akkor így együttesen lehet a kliensnek az egészséges tétére fölvenni a halasztott ezzel a testképzavar ellen. Na hát ennyit mondanék így hirtelen előjáróban.
Hogyan lehet felismerni a testképzavart? Mik a legjellemzőbb tünetei?
Igen, a testi zavar alapvetően, ahogyan így az előbb is mondtam, az a testélménynek az összetett zavara. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokfajta jellemzője lehet. Alapvetően arról van szó ilyenkor, hogy a testünkből nyert információknak a feldolgozása az valahogy nem torzul. Tehát amit a leggyakrabban szoktak mondani, hogy az, amit az ember a tükörben észlel, az eltér a valóságtól. Tehát mondjuk sokkal szélesebbnek látja mondjuk a hasát vagy a combját, mint amilyenek a környezete. Ez egy tesztünet. Viszont ugye az teljesen normális, meg átlagos, hogy bármelyikünk arra, hogy milyennek találja magát, mennyire elégedett a megjelenésével, az valamennyire befolyásolja a hangulatot. Most az evészavarokban, testképzavarokban ez a fajta benyomás, ez az önértékelésnek egyes vizsgálatok alapján 85-90%-át is jelentheti, tehát teljesen összemosódik az, aki testileg vagyok, meg aki pszichésen vagyok, de gyakorlatilag, hogyha mondjuk azt látom, hogy vastag a combom, vagy a hasam, az nem olyan, mint amivel meg lennék elégedve, akkor szélsőséges billenés lehet, tehát nagyon-nagyon intenzív értelmi reakció jöhet rá. Extrém szorongás, vagy akár düroham, extrém bűntudat, tehát ezek a jellemzők, és hát ami igazából a nehéz, és amit, inkább a kliensek ismernek föl, a az azok a gondolkodási jellemzők voltak éppen, amik a testüket viselik. Például biztos önök is tapasztaltak ilyet, hogy az ember mondjuk kommentál dolgokat magában, és például levélzavaróban, testképzavaróban borzasztó gyakori, hogy az ember folyamatosan kommentálja a testét, és itt folyamatosan negatív, kritikus, már-már bántalmazó saját magával. Ugye ez egy olyan dolog, amit a környezet nem lát, viszont én saját magam fel tudom ismerni. Fel tudom ismerni azt, hogy mondjuk extrémen sok a környezetemmel történő összehasonlítás, mondjuk például fiatal nők, lányok azt nézik, hogy ki az, akinek mondjuk vékonyabb a vágja vagy a combja az utcán, és miután találnak egy ilyen lényt, utána extrém szomorúságot élnek át. Tehát, hogy mondjam, van ez a feldolgozási dimenzió, a gondolkodásnak a szintje, az érzelmeknek a szintje, és hát ilyen viselkedéses jellemzők, mint tényleg az összehasonlítás, a versengés, vagy akár nagyon gyakran a rejtőzködés, de ezek lennének. Hát azt nyilván persze nem kell hangsúlyozni, hogy ilyen esetben ugye a szavar az egy nagyon-nagyon nagy fokú szorongást okoz, és az ember ezt úgy próbálja meghárítani, hogy hát nagyon perfekcionista szárvi, szokták mondani, hogy 120%-os célokat tűz ki közte, ugye a testi szinten is, tehát egy extrém perfekcionista testideál is van, és hát mondjuk ennek a jegyében lehet fogyni, zárkásodni, tökéletesíteni, vagy egyes testi jellemzők megváltoztatására törni, mert ezeket mondanám mondjuk az 5-6 legfőbb jellemzőnek.
Lehet, hogy tévedek, de szerintem bele tudunk menni nagyon sok esetben ilyen mókos kerékbe, mert hogyha valaki úgy érzi, hogy rajta most van némi felesleg, akkor elkezd sportolni. Eléri azt a kivált, megtűzött célt, amit korábban kitűzött maga elé, megvan már a biceps, látszanak a kockák is azon a hasfalon, de aztán nem tud megállni, hanem folyamatosan benne van az, hogy még nagyobbat, még erősebbet, és már tényleg egy olyan mókos kerékben van, ami nem tud megállt parancsolni. Ilyen esetben érdemes lelkileg megközelíteni ezt a problémát?
Abszolút, igen, arra gondolok, hogy akkor is, amikor kvázi normális vagy hétköznapi esetekről beszélünk, és különösen akkor, amikor olyan esetekről, ahol már kvázi klinikai súlyosságú probléma van, de ez, amit mond, ez az ördögi kör, vagy ez az örrontó kör, ez több szinten nagyon fontos. Egyrésztről az evészavarokat, és nagyon sokszor a testképzavarokhoz társuló testedés függőséget is, ezeket egyszerűen viselkedéses függőségnek szokták nevezni. Mondjuk használjuk az alkoholnak az analógiáját, hogyha mondjuk valaki egy gázásra szorongó ember, és mondjuk azt mondja, hogy hoppá, mondjuk egy pohár bor után egy picit oldottabb, akkor lehet, hogy mondjuk erre a dologra rászokik, viszont utána van ebből probléma viselkedésre, ami után szégyenkedik, és akkor utána megint azért, hogy oldja a szégyent és a gátlásait, utána megint elkezdjük. Most nagyon hasonlóak egyébként ugye a testképpel kapcsolatosan, a Géres Alexandrának a kutatásai mutatnak rá egyébként, hogy tényleg mondjuk egy egyszeri edzés is például növeli az önértékelést, viszont vigyázat 15 percen keresztül. Tehát persze, amikor mondjuk edzek, akkor utána mondjuk fokozódik a keringés, egy picit jobb a közérzetem testileg, viszont az önértékelésem nem fog megváltozni, a társas viselkedésem sem változik meg, és éppen ezért egy idő után úgy érzem, hogy ezt a viselkedést ezt újra ki kell váltanom ahhoz, hogy valami történjen. Nagyon hasonlóan működik a fogyás is. Elképzelhető az, hogy mondjuk valaki az első 2 kiló fogyásnál mondjuk megdicsérnek a kollégái, föltűnik másoknak. Vigyázat nem a fogyás miatt, hanem amiatt, mert lehet, hogy ilyenkor egész egyszerűen egy kicsit büszkébb magára, mert valamit elért. Tehát bármi más típusú eredmény is lehetne, és lehet, hogy akkor mondjuk egy enyhén mondjuk mosolygóssal, vagy egy kihívóval viselkedik, vagy másképpen öltözik, és nagyon-nagyon gyakori az egyébként, hogy milyen szempontból az evészavarokat az például alapvetően egy diéta indítja el, mert utána az ember ráfokik erre, hogy akkor még feljebb kéne menni, és sajnos egy idő után ugye ezt a folyamatot nem lehet megállítani, és valóban, hogyha pedig nem sikerül ugye tovább fogyni, vagy tovább szárkásodni, akkor kiváltódik a szorongás, aminek megint csak ugye egy evésen, vagy egy ilyesfajta, hogy mondjam, testre irányuló viselkedésen keresztül lesz az elhárítása. Tehát ez sajnos tényleg így meg az a kör, ahogy mondtad előtt.
Nem tudom, hogy lehet-e beazonosítani, hogy korosztályban mikor jelentkezik ez a testképzavar. Én azt vettem észre, hogy mivel az internetnek köszönhetően folyamatosan tartalmakkal vagyunk körülvéve, szerintem már a tizenéves korban megjelen ez a testképzavar, és ők pedig nagyon nehezen tudják ezt feldolgozni, sok esetben pedig fel sem dolgozzák. Innen jön az, hogy kirekesztik őket, elvonulnak, magukba zárkóznak. Ilyen esetekben, nem tudom, szülői fejjel érdemesek közbeszólni, észrevenni ezt a problémát, foglalkozni vele, vagy milyenkor a teendő, mert ugye azt látjuk, hogy a fiatalok azért eléggé nagy veszélynek vannak kitéve a különböző közösségi média hatására.
Így van, így van. Valóban általában serdülőkorra tehető a kezdete, tehát általában például anorexia, ugye, aminek a központi tünete a testképzavar, az megjelenik 13, 14, 15, 16 éves korban, nem ritkán vannak mostában 10-12 éves korú esetek, tehát hogy nagyon-nagyon korán, egyre korábban kezdődik el ez a zavar. Bulimiánál mondjuk általában ilyen 17-25 közötti életkorra tehető a kezdet, a testedés függőség az igazából ilyen szempontból életkorilag nem ennyire kötött, mint a klasszikus evészavarok, de ez időmében a fiatal korosztály. De nyilván több mindennek köszönhető, például a serdülőkori krízisben nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy mi vagyok, ki vagyok, milyen vagyok, és olyankor például ugye a test az egy nagyon evidens válasz, a test az adhat egy biztonságot, hát hogy ilyen vagyok, például ahogyan kinézek, hogy ez vagyok, aki a tükörben néz, ez vagyok, aki itt megjelenik, és hát nyilván a serdülőkorban sokkal erősebb is a társas összehasonlítás, tehát hogy mondjuk a versengés az megjelenhet ilyen fizikai adottságoknak a szintjén is ugyanúgy, mint bármi másban, tehát tényleg fiatalok sokszor anyagiakban, teljesítményben másban is ugyanúgy versengenek, ugyanúgy, mint a felnőttek, de hogy ilyenkor ez egy sokkal extrém, tehát tényleg a serdülőkor az egy gyújtó korszak. Mindenféleképpen érdemes a szülőknek ilyenkor reagálniuk erre a dologra. Lehet, hogy először mondjuk valaki hárítással találkozik, nagyon sokszor azért, mert a testképzavar, tehát az, hogy mondjuk a saját testemet tévesen dolgozom fel, általában legalábbis az elején, vagy nagyon sok esetben eléggé tartósan nincsen belátás. Viszont lehet arról beszélni, hogy mondjuk az utóbbi időben, mint hogyha sokkal szomorúbb lennél. Vagy azt érzem, hogy valahogy nagyon feszült vagy, mint hogyha valami bántana. Hogy mi történik veled. És vannak a testképzavarnak a peremén olyan változások, amire viszont az illető fogékony lehet. Például megéli azt nagyon-nagyon sok esetben, hogy extrém szomorú, vagy miután a tükörben néz, tényleg borzasztó dühös lesz, vagy csalódott lesz. És akkor erről a szenvedés nyomásról erről lehet beszélni. Nem mellesleg vannak olyan fizikai paraméterek, magyarul olyan testi jellemzők, amik nagyon gyorsan megváltoznak, például egy extrém fogyástól nagyon hamar le tud menni a pulzus, vagy nagyon hamar le tud menni a kálium szint, nagyon-nagyon meg tud változni egyébként a szív- és érrendszernek a működése, és hogyha mondjuk én nem is látom, de ilyen vékony vagyok, érdemes például egy laborvizsgálatra mondjuk egy szülőnek elvinni a kamasz gyerekét, vagy érdemes megmérni a pulzusát, mert nagyon-nagyon gyakran ezek már kritikus értékek lehetnek. Anorexiával 10 éven belül a betegeknek a 8%-a belehal, és ez nem kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat várassa magára, mert akkor is, hogyha a környezet, először egy picit erőltetőnek tűnik, akkor is, hogyha a fiatal egy picit hárít, érdemes tisztán, szokták mondani a szakirodalomban, hogy így externalizálni a problémát. Hát tényleg van ilyen, hogy anorexia, tényleg, az embereknek a nagy többsége az általában elégedetlenkedik a testébe, ez szeretni történik, tehát hogy lehet nyugodtan, nyíltan megközelíteni. Azt szokták mondani még, hogy a dráma távoltartásával, ez nem tőlem származik, hanem ez megint van egy ilyen svéd szerzőpáros, aki kifejezetten az anorexia meg a testi dolgok körül írt, a családi jellemzőkről írtak. Ez azt jelenti, hogy nem mászok rá a másikra azért, mert betegsége van. Nem akarom szanaszét kontrollálni, egész egyszerűen a felelősséget biztosítom. Nem veszem például az ő támadásának azt, hogy ő mondjuk még az átmeneti időszakban nem tudja rapodni, hanem betegségként tartom nyilván ezt a dolgot, és megkülönböztetem attól az embertől, akit szeretek, és azt az embert, akit szeretek, annak próbálok segíteni. Tehát ilyen attitűddel meg lehet nyugodtan és érdemes is a fiatalokat közelíteni, mert minél kevesebbet tölt az ember a betegségben, annál kevésbé azonosul vele, és annál jobb a gyógyulási lehetőség.
Doktorról, hát nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat. Én úgy gondolom, ez egy hatalmas segítség volt a hallgatóink felé, és köszönjük, hogy itt voltanak itt a reggeli órákban.
Nagyon szépen köszönöm, én is a bizalmat. Köszönöm szépen, minden jót.
További szép napot a viszonthallásra.